Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Több mint 5000-en érkeztek Ukrajnából hétfőn hazánkba. Az ukrán-magyar határszakaszon majdnem 5200-an léptek be Magyarországra, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság kedden. A beléptetettek közül a rendőrség majdnem 50 embernek állított ki idénglenes tartózkodásra jogosító igazolást, mely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az országos idegenrendészeti főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Kampányt indít szolgálata bemutatására a Református Egyház. Ez is református, ezzel a mottóval egész éves tájékoztatást indít a Magyarországi Református Egyház, hogy bemutassa, milyen hitéleti és társadalmi szolgálatot végeznek itthon és a határokon túl. Közleményükben úgy fogalmaztak, 2024-ben nagyon régóta nem tapasztalt megrázkódtatások érték a Magyarországi Református Egyházat. Azzal indokolták a főként az online térben megjelenő kampány elindítását, remélik, hogy az idén sikerül újra az építkezés útján folytatni a szolgálatot. Az egész éves ismeretterjesztő tájékoztató kampányból a széles közönség is megismerheti azt a hol hídépítő, hol gyógyító, hol az elesetteket felemelő munkát, melyet a reformátusok végeznek, írták. Példaként említették, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat rászorulók 100 000-eit segíti szerte a Kárpát-medencében. Az ukrajnai háború kitörése óta pedig 400 000 menekült számára nyújtott segítséget. A református óvodákban, iskolákban, egyetemeken szintén 10 000-ével tanítják, nevelik a jövő nemzedékét. A hátrányos helyzetűeknek létrehozott bárkatáborokban elképesztő nélkülözésből érkező gyerekek találkoznak az élet örömeivel és Isten szeretetével, sorolták. A közleményben idézték Steinbach Józsefet, a Református Egyház zsinatának lelkészi elnökét, aki azt mondta, 2025 a Református Egyházban az ifjúság szolgálatának az éve. Csak hiteles élettel, elkötelezett szolgálattal lehetünk méltók példává válni a következő generációk számára, vélekedett a püspök, aki hozzátette, azért imádkozunk és cselekszünk, hogy Isten fordítsa a javunkra a megpróbáltatásokat, újítson meg bennünket. Beüzemelték a számos magyarnak úti célt jelentő Romániában az e-szigur közúti ellenőrző és bírságoló rendszer első elemeit. Egyelőre a magyar-román határtól Bukarest felé vezető A1-es, a fővárost a Fekete-tenger partjával összekötő A2-es autópályán, illetve a Bukarestet a moldvai országrésszel összekötő DN2-es főút Vrancsea megyei szakaszán szerelték fel a trafipaxokat, közölte az Antenna 3 hírtelevízió. A gyorshajtókat nem állítják már meg a rendőrök. A kihelyezett sebességmérők felvételei bekerülnek az integrált közúti forgalomfigyelő rendszerbe, majd a jármű tulajdonosának azonosítása és értesítése nyomán azonosítják és megbírságolják a járművezetőt, magyarázta a román közlekedés rendészet parancsnok helyettese. A hírtelevízió felidézte, hogy tavaly 250 ember meghalt, és 550 súlyos sérülésekkel került kórházba Romániában olyan közúti balesetek miatt, melyeket a gyorshajtás okozott. A kamerák nem csak a megengedett sebesség túllépését képesek észlelni, hanem lehetővé teszik a közlekedési lámpák tilos jelzését semmibe vevő, a forgalommal ellentétes irányba haladó vagy erőszakos magatartást tanúsító gépkocsi vezetők megbüntetését. Egyelőre elmarad és várhatóan egy későbbi időpontban tartják meg azt a Brüsszelben a hét első felére tervezett háromoldalú találkozót, melyen az Európai Bizottság, a szlovák kormány és Ukrajna küldöttsége vett volna részt, hogy a január 1-jével leállított ukrajnai gáztranzit ügyéről tárgyaljon, jelentette be a pozsonyi kormányhivatal. A közleményben a szlovák hivatal az Európai Bizottság közlésére hivatkozva azt írta, tekintettel arra, hogy a találkozón az ukrán fél nem vesz részt, az Európai Bizottság egyelőre lemondta a találkozót, és az érintettekkel egyeztetve új időpontot keres a megbeszélésre. Robert Fico, szlovák miniszterelnök, a kilátásba helyezett lehetséges válaszintézkedések között az Ukrajnába történő elektromos áramszállítás leállítását, valamint a Szlovákia területén tartózkodó ukrán állampolgárok támogatásának korlátozását említette.
az időjárásról.
Egy hideg front hatására nyugat felől egyre több felé számíthatunk esőre, záporokra, de havas eső, havazás átmenetileg csak a magasabb hegyeinkben fordulhat elő. Több felé élénk lesz a légmozgás. Szerdán változóan, illetve erősen felhős idő lesz, de kisebb eső, zápor csak helyenként délkeleten, keleten és északkeleten alakulhat ki. Sok felé élénk, helyenként erős lesz a déli-délnyugati szél. Szerdán kora délután 5 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. Északon lesz hidegebb az idő.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Szűcsám Sándor vallástanár utazó, aki ezúttal a protestáns gályarabok nyomába eredt stoppal. Több mint 2000 kilométer tett meg, mire Miskolc mellől Nápolyig ért. Szűcsám Sándor a mai műsorunkban beszél arról, hogy miért indult el a gályarabok nyomába.
Ott akartam szinte minden követ megvizsgálni, hogy tényleg merre mehettek, és hogy van-e emlékük, vagy tudnak-e arról a kishegyi falvakban, hogy, vagy egyáltalán a történetük része az, hogy erre valamikor protestáns lelkészeket hajtottak.
Elmeséli, hogy volt, hogy kutyák állták az útját, volt, hogy rendőrök kerestek neki szállást, de olyanok is voltak, akik kinevették.
Nem értették, röhögtek, kinevettek, és aztán fogták és elvittek Peszkó Pennatáról.
És végül mit tanult meg a protestáns gályarabok példájából az útja során?
Van olyan hit, amiért érdemes nehézségeket is, látszólag nehézségeket fölvállalni, vagy tehát érdemes az Istenben életveszélyesen hinni.
Kedves hallgatóink, mai vendégünk tehát Szűcsám Sándor, református vallástanár utazó, aki stoppal eredt a protestáns gályarabok nyomába. Tartsanak velünk!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A Gálya rab lelkészek nyomába eredt Szűcsem Sándor református utazó vallástanár. A protestáns ige hirdetőket csak nem 350 éve azért száműzték erre a rendkívül megterhelő kényszermunkára Nápolyba, mert nem tagadták meg a hitüket. Szűcsem Sándor azt mondja, példájukból azt tanulta, hogy érdemes Istenben életveszélyesen hinni. De vajon őrzi-e bármi a magyar protestáns lelkészek emlékét a nápolyi tengerparton, vagy az odavezető útmenti településeken? Szűcsem Sándorral beszélgettünk. Furcsa ezt kimondani, de ha jól emlékszem a legutóbbi beszélgetésünkre, akkor mondhatom azt, hogy Szűcsem Sándor az utolsó nagy stoppos túrájára indult, és erről fogunk beszélni. Majd a beszélgetés legvégén azért erre is térjünk, hogy miért az utolsó volt, de most magáról az útról, a gályarabok nyomába eredtél ezúttal. Miért vállaltad ezt az utat?
Üdvözlöm én is a rádióhallgatókat. Gyerekkorom óta foglalkoztatott az a téma, hogy valaki hogyan tudná, vagy hogyan tudja feltenni egy eszméért, vagy gondolatért az életét. A szüleimnél azt láttam a kommunizmus ideje alatt, hogy ők ezt akár naponta is megtették, életveszélyesen megélve a hitüket, és aztán a tanulmányok során előjöttek a gályaraboknak a hitvalló cselekedetei, és gondoltam, hogy egyszer majd én is eljutok Nápolyba, és ezért indultam útnak, hogy most eljött az idő, hogy egy kis kutatást követően bejárjam az útvonalukat.
Megállapodtunk az interjú előtt, hogy nem történelem órát fogsz tartani nekünk, de egy nagyon picit helyezt kontextusba, hogyha most valakinek megkoptak az emlékei, vagy nem is ismeri a gályarabok történetét, hogy kik ők, mit jelent ez a fogalom, hogy gályarabság, kiket érintett, ez csak tényleg néhány mondatban, és akkor utána beszélünk az utadról.
Az 1670-es években behívókat kaptak a protestáns lelkészek egy része, hogy Pozsonyban jelenjenek meg, és itt választhattak többféle mód közül, hogy megtagadják a hitüket, vagy nem tagadják meg a hitüket, és nem konvertálnak, nem mennek vissza katolikusnak, hanem csak egyszerűen nem szolgálnak tovább protestáns lelkésznek, és volt még egy harmadik lehetőség, hogy ha mindezt egyiket se válasszák, egyik közül se választanak, akkor pedig Gályára viszik őket, elviszik őket Nápolyba, és ott gályarabok lesznek, ami elég fenyegetően tornyosult föléjük, mert ez azt jelentett, hogy életük végéig úgy néz ki, hogy Gályán fognak raboskodni. 41, illetve 42 választotta ezt a harmadik lehetőséget, és őket több stáción keresztül, amit majd most át fogunk beszélni, Triestig vitték, szekéren gyalogolva, Triesttől hajóval Pescaráig, és Pescarából pedig nagyon, nagyon nehéz gyalog úton jutottak el Nápolyba. 1675-ben adták el őket Gályára, akik túlélték az utat, és utána február 11-én szabadultak, de Reuter admirális szabadította fel őket 1675. február 11-én.
A ma beszélt magyar nyelvben a gálya, a gályázás az egy ilyen aljamunka, vagy megalázó munka, megterhelő munkaként van benne, robotolás szinonimájaként van benne, de szerintem már sokan nem tudják, hogy eredetileg a gálya az micsoda. Mit csináltak ezek a lelkészek, amikor, akik még élve odaértek erre a helyre? Mi volt a feladatuk?
Egy olyan hajóra kerültek, aminek ugyan voltak árbócai, meg vitorlái, de emberi erővel is hajtottak, sőt, nagyrészt emberi erővel, és beültek egy sorba, egy evezőhöz, négyen vagy öten ültek egy evezőnél, és hajtották a hajót. Tehát a gályázás ez arra is mutathat irányt, hogy ez egy olyan fajta sziszifuszi munka, aminek úgymond sosincs vége, mert előre rülsz, hátra húzod, és akkor így próbálod a hajót hajtani. Nem szállodában laktak, hanem Nápoly kikötőjében a hajókon laktak, és az étkezés se tányérokból volt, hanem csak így eléjük öntötték az ételt ilyen vájukba. Viszont volt egy nagy lehetőség, akik a gályákon szolgáltak, hogy írhattak levelet, és ezt kihasználva tudtak segítségkérő leveleket írni a lelkészek.
És akkor itt már eljutunk oda, hogy köszönöm a történelmi kontextust, hogy te mindig úgy indulsz el ezekre az útjaidra, hogy alaposan felkészülsz. Nyilván ennek részben az oka, hogy pontosan tudd, hogy hova érdemes menni, útvonal, város, település szempontjából. A másik pedig a történelmi kontextus. Például ilyen leveleket olvastál a felkészülés során?
Leveleket nem olvastam, visszaemlékezéseket olvastam, amiket összetudtam gyűjteni. Csorba Dávid egyház történész úr is segített ebben, illetve Kopócs János történész. Biztosított számomra bizonyos forrásokat, de felvettem a kapcsolatot Nápolyban található két múzeummal, akik pedig a kikötőről tudtak nekem információkat adni, mert lényegében az utamnak az volt a fő kérdése, hogy lesz 350 éve a gályarabok felszabadításának az ünnepe, és hogy mert 1676. február 11-én szabadították fel őket, és 1675. május 8-án adták el őket Nápolyban, gályarabnak, hogy hol vannak azok a helyszínek, ahol esetleg megemlékezést lehetne tartani, és emiatt fontos volt nekem, hogy Nápoly kikötőjének a régi rajzát is megszerezzem. A kutató munkának a nagy része még ezután fog jönni, mert számomra most csak az útvonal volt fontos. Amihez hozzájutottam forrásokat, településneveket, be tudtam azonosítani, hiszen ez megint nem ment egyszerűen, hogy azokat a leírásokban szereplő régi elnevezésű helyszíneket be tudjam azonosítani a mostanira. Kellett egy némi idő, de sikerült, és szerintem majdnem 100%-án a helyszíneknek megfordultam, amiről szó van, vagy írva van, és fel tudtam térképezni a helyeket. Nem minden gályarab prédikátornak mentem a nyomába, én kiválasztottam egyet, a zubogyi lelkészt, Szalóci Mihályt, aki Zubogyon szolgált, de előtte pedig Sajó Szentpéteren, és nekem a anyai ágon a rokonságom Sajó Szentpéterről származik, és mivel Szalóci Mihály nagy tisztelet úr is szolgált Sajó Szentpéteren, így az ő útját próbáltam teljesen bejárni, és sikerre, hála Istennek.
És az ő személyes történetéhez volt valami extra forrás, ami alapján tudtál dolgozni?
Semmilyen forrás. Róla az egyik legkevesebb írás maradt fent. Ha jól számolom, körülbelül 10 sor. Tehát, hogyha majd engedélyt kapok, meg lehetőség van rá, vagy maradtak fent iratok, akkor még Zubogyon kutatnék, vagy levéltárakba. Tehát ez egy hatalmas nagy téma. Ahogy én tudom, az egyház történészeknek is van még olyan része, tehát gyűjtemények, vannak olyan gyűjtemények, amiket még föl se dolgoztak. Tehát itt lehetnek gályarab lelkészek levelezései, visszaemlékezések. Ugye amikor visszafelé jöttek, akkor több időt töltöttek Svájcban, különböző más országokban, és onnan is lehetnek még olyan levelek, amelyeket még most kell feldolgozni.
Akkor forduljunk rá az utadra. Honnan indultál? Zubogyról? Vagy mi volt a kiinduló pont?
Igen, Zubogyról indultam, hát ott aludtam, és utána hajnalba keltem, és indultam el Miskolc felé. Tehát Zubogy, Miskolc, Komárom volt az első, amit szerettem volna megtenni, de mivel már Gyöngyöstől kopogtatott Boris a kocsi ablakokon, így Komáromban jó lelázva, de a másik oldalt Komárnóban vonatra szálltam, és ott látogattam meg Lipótvárost és Nagyszombatot.
Hadd ugorjak vissza a kezdésre. Milyen volt Zubogyról elindulni? Mennyire könnyen vett fel valaki egy ilyen kisebb településen? Azt feltételezem, hogy mondjuk Miskolcról indultál volna, Miskolc szélében könnyebben találtál volna fuvart, mint Zubogyon, de mennyire van igazam?
Zubogyon olyan stoppon volt, hogy kéreckednem kellett, de beengedtek a kocsiba, ugyanis a lelkész nőnek a gyermeke éppen akkor ment hétfő reggel iskolába, és az egyik ismerősük, aki szintén Miskolcon tanít, ők bevittek engem Miskolcra. Tehát ez végül is olyan stoppolás volt, hogy bekéreckedtem. Miskolcról viszont ki kellett mennem a város szélére, azt megoldottam egy busszal, és akkor Miskolc széléről már integettem. Sőt, az unokatestvérem fel is hívott, hogy mit keresek Miskolc szélén. Mondtam, hogy fontos találkozóim vannak azon az útvonalon, amerre megyek, és hogy Nápolyig szeretnék menni. Aztán tényleg egy olyan találkozásra is sor került, amire nem is számítottam, de ahhoz ott kellett állnom Miskolc táblánál, hogy időben odaérjek Nápolyba.
Ha arra célzol, akiről egy közös képet megosztottál a Facebookodon, Rácélzol?
Igen, rácélzol.
Na, akkor egy mondatban mondd el, hogy ki az, a hallgatóinkat ne csigázzuk.
Én nem vagyok nagy foci rajongó, kevés meccset nézek, a válogatott meccseit megnézem, és mindig látok egy kopasz embert szaladgálni a pálya szélén, Marco Rossiról van szó, és visszafelé én repültem Nápolyból Budapest, és a repülőtéren találkoztunk, szóba elegyedtünk, tehát tisztességgel megkérdeztem, hogy nem zavarom-e, és hogy csinálhatunk-e fotót, és kávéztunk egyet. Érdeklődött ő is, hogy mit keresek Nápolyban. Azt utólag tudtam meg, hogy ő mit keresett, de gyorsan megnéztem, hogy vajon miköze van Nápolyhoz, mert én úgy tudtam, hogy máshol született, nem Nápolyban, és akkor láttam, hogy még akár állásinterjún is lehetett, de ezt nem kérdeztem. Viszont jó volt vele. Közvetlen volt, és tényleg 5 percet beszélgethettünk angolul, és most már neki is van fogalma arról, hogy voltak gályarabok Olaszországon keresztül hajtva. És számomra nagy élmény volt, ez egy ilyen plusz extra. És ez is erősíti azt, hogy eddig mindig a legjobb helyen voltam ahhoz, hogy mondjuk erre a találkozóra oda jussak. Tehát ezt nem lehetett volna jobban időzíteni.
És akkor vissza a stoppolásra. Itt egy-két szabályt tisztázunk a stoppolás tekintetében. Tehát ez, mert hogy vannak ilyen iratlan vagy írott szabályok a stoppolásban, hogy mit lehet és mit nem lehet. Például említetted, hogy használtál Miskolcon belül helyi buszjáratot. Ez a korábbi beszélgetésünkből úgy rémlik, hogy ez teljesen szabályos, amikor az ember mondjuk stopos versenyen vesz részt. Nyilván te most nem versenyeztél, de gondolom hasonló módon csináltad, mint az ott lévő szabályok.
Igen, hasonlóan. Annyit változott az évek alatt a túrám, és szerintem erről már a múltkor is beszéltünk, hogy most már, ha éppen van kedvem szállásért fizetni, vagy szándékom, és nem egy buszmegállóba árokpartján alszok, akkor most már nem szállásért fizetek, hanem éjszakai járatért. És akkor haladok is, meg alszok is. Tehát ennyivel már nem teljes a stoppolás, viszont napközben leszállok, megnézem, amit akarok, és utána, ha úgy van, akkor tudok tovább menni stoppal.
Folytassuk onnan, hogy átjutottál a mai Szlovákiába, felvidékre vonatra szálltál, valahol itt tartottunk eddig, onnan hova vezetett az utad?
Először Galántára, ami nem sok köze van, aztán mégiscsak van köze a gályarabokhoz, ugyanis Galántán a nagymamámék esküdtek a II. Világháború idején, és Sajó Szent Péterről származik. Nagymamám ott eljegyzést tartottak, aztán a front miatt mentek egyre nyugatabbra, és Galántán házasodtak meg. Tehát én mindenképpen el akartam ide jutni a vasútállomás, aztán kiderült, hogy Kodály Zoltán is ott lakott a vasútállomáson, illetve volt egy püspök, Balog Elemér főtiszteletű úr, aki pedig legyalogolta gályarabok vonalát. Tehát én azt gondoltam, hogy az első vagyok, aki így után megy teljes útvonalhozba, de volt egy püspök, Balog Elemér, a trianoni határokon kívül élt, Trianon után, tehát ő azt hiszem Pozsonyban volt lelkész, de előtte az 1890-es évek végén ő ezt legyalogolta. Például az ő hagyatékát kellene pont átolvasni, útleírásait megszerezni, hogy lássuk, hogy ő mit látott, vagy ő mit tartott fontosnak. Ezért voltam Galántán, és utána pedig jutottam el Pozsonyba.
Tovább az utat hova vezetett?
Bécsújhely, Pozsony után, ugye ott a várat néztem meg, illetve a parlament meg a vár az nincs nagyon messze egymástól, pár 10 méterre. Bécsújhely, ott majdnem egy teljes napot töltöttem el, és utána mentem Sotvin, Szemering közelében. Hát ez elég nehéz lehetett a gályaraboknak azon az útszakaszon menni, viszont gyönyörű tájakon lehet menni. A világ egyik legszebb vasútvonala is arra megy Szemerig közelében, úgyhogy ajánlom azoknak, akik szeretnek utazni, vagy nem stoppal mennek, hanem így vonattal vagy busszal. Szemering után Grác jött, gyönyörű vidék, ez is, és itt is több fotót csináltam, és kutattam a nyomokat, a nyomait a gályaraboknak. Próbáltam azokat az épületeket megtalálni, amelyek akkor is állhattak, amikor ők arra jártak. Aztán megérkeztem Marburgba, amit most Maribornak hívnak. Érdekes, hogy itt is rengeteg épület van, ami már akkor állhatott, de van egy 400 éves szőlőtő, amiről akár ehettek is a gályarabok, ha engedték nekik, és ugye 350 éves évfordulóját fogjuk ünnepelni nem sokára. Utána pedig Celje, és Celje után pedig nyugjana jött.
Említetted itt a, például a régi épületeket. Volt olyan, amin úgy gondoltad, hogy 350 éve is állhatott, és akár elhaladhattak mellette a gályára?
Igen.
Milyen épületek
igen,
voltak?
Több olyan. Hát általában a kastélyok, ahol őket esetleg tarthatták, viszont azt tudni kell, hogy pláne az olaszországi részen, hogy nem ám a várakba meg tömlöcökbe vetették őket, hanem a város szélén istálóba hajtották be őket, és akkor ott töltöttek egy-két napot. De a városok, amelyeket említettem, például Ljubljana is, ugye folyó mellett van, tehát ott azért, valószínűleg azért vitték őket arra, hogy a folyón ott tudtak átkelni. És ezért biztos volt olyan épület, amit láthatta. Fotón dokumentáltam, de ez is további olyan kutatást igényel, hogy a régi városképet összehasonlítsam a mostanival. A legfontosabb szakasz, ami számomra fontos volt, én buszsofőrként ezeknek a helyeknek jó részén már jártam. Nekem a Triest volt, ahol szintén jártam már, de a legfontosabb rész az Pescarától Nápolyig volt. Ott akartam szinte minden követ megvizsgálni, hogy tényleg merre mehettek, és hogy van-e emlékük, vagy tudnak-e arról a kishegyi falvakban, vagy egyáltalán a történetük része az, hogy erre valamikor protestáns lelkészeket hajtottak.
Na és tudnak-e, emlékeznek-e, mi a tapasztalatod?
Nem tudnak róla, nem is hallottak. Protestáns lelkészek, ugye katolikus világ. Most írok leveleket visszafelé polgármesteri hivataloknak, hogy én erre jártam. Jól éreztem magam, nem éreztem jól magam. Érdekes, hogy ugyanazt a jó szándékot találtam én is egyes helyeken, mint a gályarabok egyes városokban. Tehát erről szeretném tájékoztatni a mostani városvezetést, és akkor hát, hogyha igen, csak túl fognak tudni róla, hanem meg is emlékeznek arról, hogy magyar protestáns lelkészeket vittek arra felé.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Szűcsem Sándor vallástanárral, utazóval. Maradjanak az Európa Rádióval.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Elkészült a Diósgyőri acélmű területének revitalizációját és ipari hasznosítását megalapozó tanulmány, jelentette be keddi közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Nagy lehetőséget kaphat Miskolc ipara, ismertették. A közlemény szerint Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta, az újraiparosítás egyik célja közelebb hozni a termelést a piacokhoz, csökkentve a szállítási időt és költségeket. A tanulmány illeszkedik Magyarország átfogó iparstratégiájához, mely kimondja, hogy az alapanyag előállító iparágaknak, így a fém- és acéliparnak is meghatározó szerepe van a fenntartható iparfejlesztésben. A miniszter kiemelte, a tanulmány megalapozza a több mint két évszázados működése után 2009-ben megszűnt, egykor az ország egyik legnagyobb kohászati komplexumaként és a térség legnagyobb munkaadójaként működő DAM problémájának hosszú távú rendezését. Mint írták, a területtel kapcsolatos stratégiai cél egy fenntartható ipari park megteremtése, melyben helyet kapnak a helyi gazdasági szereplők fejlesztései, újabb értékteremtő vállalkozások bevonása válik lehetségessé, új munkahelyek jönnek létre, bővülnek a város zöld területei, valamint megőrzésre kerül a diósgyőri acélművek ipari öröksége. Az elkészült tanulmány alapján idén megkezdődnek az egyeztetések a minisztérium, a Miskolci Városvezetés, a Miskolci Egyetem és a helyi vállalkozások között annak érdekében, hogy a fenntartható, innováció és emberközpontú ipari park vízióját a kormány az önkormányzattal és a helyi szereplőkkel együttműködésben a hazai KKV-k és a magyar családok érdekeit szem előtt tartva valósítsa meg, közölte a szakminisztérium. A Miskolci Egyetem kulturális és vizuális antropológiai tanszékén a hallgatók rendszeresen vettek részt terepgyakorlatokon az elmúlt évben. A sok kutatás mellett tudományos diákkori konferencián is megmérették magukat, emellett az oktatók is számos kiemelkedő tanácskozáson adtak elő, öregbítve ezzel az intézet és az antropológia tudomány hírnevét, mondta Molnár Ágnes, a tanszék egyetemi adjunktusa. Átlagosan 30%-os béremelést kapnak a vízügyi dolgozók az idén. Hamarosan megérkeznek az első megemelt fizetések a szakági dolgozók számláira, közölte az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára kedden a Tárca Facebook oldalán. Cepek Gábor közölte, fontos, hogy rátermett és elkötelezett kollégák dolgozzanak ezen a területen. A munkájukat meg kell becsülnünk, tette hozzá. Éppen ezért a mostani emelést továbbiak fogják követni. 2026-ban 12, 2027-ben pedig 10%-kal nő átlagosan a vízügyesek bére. Azaz 3 év alatt mintegy 60%-os átlagos bérfejlesztést hajtanak végre, tette hozzá a szakállamtitkár. Sikeres év volt a 2024-es a Miskolci Nomád Terep futósuli versenyzői számára. A fiatalok szorgalmasan végezték az edzéseket, és ennek a versenyeken meg is voltak az eredményei. Sok bajnoki cím, dobogó, értékes helyezések formájában. A nagyobb versenyek között volt a Franciaországban rendezett hegyi futó Európa-bajnokság, ahol nagyon nehéz körülmények között versenyeztek a fiatalok. Ezen a megmérettetésen az U20-asoknak 6,5, a felnőtteknek 14 kilométer volt a táv. A 116. mezei futó magyar bajnokságon csapatban országos bajnoki címet szereztek a miskolci lányok, mondta az eredményekről Zámbori Zoltán edző, a Nomád Terep futó suli alapítója.
Az időjárásról.
Egy hideg front hatására nyugat felől egyre több felé számíthatunk esőre, záporokra, de havas eső, havazás átmenetileg csak a magasabb hegyeinkben fordulhat elő. Több felé élénk lesz a légmozgás. Szerdán változóan, illetve erősen felhős idő lesz, de kisebb eső, zápor csak helyenként délkeleten, keleten és északkeleten alakulhat ki. Sok felé élénk, helyenként erős lesz a déli délnyugati szél. Szerdán kora délután 5 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. Északon lesz hidegebb az idő.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat! Ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Szűcsem Sándor vallástanárral, utazóval, aki a protestáns gályarabok nyomába eredt, több mint 2000 kilométert tett meg Miskolc mellől, hogy Nápolyig érjen.
Itt egy történelmi kérdés, mert itt volt egy félmondatod, hogy az 350 éve arra gyalogoltatott, vezetett gályarabok találkozhattak pozitív dolgokkal az útjuk során. Itt most mire céloztál, hogy az ott élők valami módon segítették ezeket az embereket élelemmel?
Bizonyán. Van egy hely, ahova eljutottam, Peszkarától, 15-20 kilométerre, van egy hely, amit úgy hívnak, hogy Ortona, és a lelkészek akkor Csietibe, mai nevén Csieti, de amúgy Teatejében, Teate, ez Abruzzo régióban van, Csieti megyében, Teatejében voltak börtönben. És egy ortonai jegyző gyilkosságért raboskodott velük együtt. És elég sanyarú sorsa volt ott a lelkészeknek, és fenn maradt az, hogy ez az ortonai jegyző, Mórusz Jácint, segített a raboknak, ételt vett, hogy a ruháit adta el, vagy hozatott be pénzt, vagy ételt Ortonából. Egyik helyen sem szerepel, hogy Ortonába jártak volna gályarabok. Én most kötelességemnek éreztem, hogy felkeressem ezt a várost, és a főterén, de aztán egy templomban, ami éppen nyitva volt, hálát adjak az Istennek, hogy például egy ortonai ember segített a gályaraboknak. De mondhatnám Kaprakottát is, ahol 2 napot töltöttek el, és ahol nem engedték, hogy az utcán, a buszmegállóban aludjak a rendőrök, hanem szállást intéztek nekem éjszaka.
Az intéztek azt jelenti, hogy számlát te álltad, vagy valamiféle segítség volt ez?
Nem, ez azt jelentette, hogy azt mondták, hogy 10 percet várjak. Mondtam, hogy hát hajnalig itt akarok aludni a busz megálló, úgyhogy biztos, hogy várok. Közben jött még 2 falusi, és amikor visszajöttek, akkor mondták a rendőrök, hogy intéztek nekem bed and breakfastot. Már mondom, az jó, csak mondom nekem, és mindig ezt szoktam, nekem erre nincs pénzem. Csak akkor mondták, hogy nem, ezt ők fizetik, és hogy 100 euró szállást intéztek nekem arra az éjszakára. Tehát az Úristen több év, 3,5 évszázaddal később ugyanúgy jól tudja lakatni, meg szállással tudja ellátni a protestáns híveit, vagy hívét, ahogy azelőtt megtette. És a számomra ez egy óriási megtapasztalás. Igen.
A rendőrök tudták, hogy te milyen úton vagy?
Tehát, tudj, hát
az érintette hát, meg őket, hogy te milyen vállalást tettél? Vagy ez kiderült számodra? Hogy ez...
Hát azért azt gondold el, hogy megállsz Pescopennatárótól, ami egy hegyi falu, és egy olyan hegyi falu, hogy egy nagy sziklafal tövébe van építve a hegy tetején, tehát egyik oldalról egy nagy sziklafal védi a falu. És az előtte lévő faluban nem tudták elképzelni, hogy hát jön egy magyar stoppal, és hogy miért akar mindenképpen Pescopennatáróig eljutni, miközben az már más régió és más megye. Tehát egy régió határt kellett. És én elmondtam, elővettem az e-mailt, amit kaptam Dávidtól, és akkor mutattam neki, hogy nézd meg, itt vannak felsorolva, ezeket az állomásokat én írtam be, és most itt járok. Én nekem ma Pescopennatáróig kell eljutnom még ma este. Nem értették, röhögtek, kinevettek, és aztán fogták és elvittek Pescopennatáróig. Na akkor visszafelé kiraktak félúton, mert ők elfordult, volt egy kereszteződés, ahol ők elfordultak jobbra, nekem megmondták, hogy ott egyenesen van 7 kilométerre, hegyre, fő hegyre le Kaprakotta, és akkor Kaprakottába érkeztem meg szintén stoppal, ott volt egy kutyás kalandom is, de szintén stoppal megérkeztem Kaprakottán, és akkor ott bevackoltam magam egy fedett buszmegállóba, és akkor éjfél előtt jöttek a rendőrök. És mikor nekik is megmutattam az e-mailt, akkor látták, hogy oké, beütötte a fejét elég súlyosan, de valami célja van, tehát hogy ez nem fog itt maradni a faluba, hanem ez tényleg akkor reggel megy tovább, és így intéztek szállást. Úgyhogy én ezúton is köszönöm az Úristennek, hogy ekkora hatalmát is megmutatta, és annak a 2 rendőrnek is, akik nem hagytak akkor az utcán. Elég hűvös volt.
Azok az autósok, akik kinevettek, és az az e-mail, amit mutattál, egyértelmű volt, hogy te milyen úton vagy? Tehát, hogy elmondtad nekik, hogy röviden, hogy a gályarabok nyomában, vagyis ezért akarsz Caprecottába eljutni, és ezen nevettek, vagy egyszerűen azon, hogy nekik az egy régión kívül eső település, és ők nem akarnak oda menni, vagy nem arra menni?
Sok mindenért nevethettek, az egyik azért nevethetett, mert lehet, hogy azt hitte, hogy hazudok, hogy be akarok törni. Tehát ezek nagyon pici falvak, és hogy védték volna a Caprecottaiakat, ez is lehet benne. Az is lehet benne, hogy hát ez jó nagy balga ember, hogyha stoppal jár olyan emberek nyomába, akiknek már régen a csontjuk sincsen meg, meg nem is hitték, hogy... És akkor tényleg, mikor elé került a lista, és akkor gondolom a nyugba végig gondolták, hogyha csak a peszkarai vagy a Trieste-peszkarai útvonalat nézték, és utána a többit, hogy... Tehát, hogy látszott rajtam, hogy célom van. Az, hogy számukra ez nevetséges volt, az az ő dolguk, de már nevettek ki engem Kassán is, amikor a norvégiás táblával stoppoltam, csak ahogy mondom, mindig 4 nap múlva én már ott voltam a Mikulásnál, ők még mindig ott nevetnek Kassán a 2 lány, itt pedig segítettek. Tehát nevettek, de mégis azt mondták, hogy na jó, akkor segítünk. Tehát lehet, hogy még magyarral sem beszéltek sose.
Mesél tovább az utat, Caprecottából hogyan mentél tovább, hogyan jutottál el Nápolyig?
Caprecottából reggel aztán továbbra is útra keltem, de még volt egy nevezetes hely, Kápuába kellett előbb eljutnom, mert számomra nagyon fontos hely volt, hiszen az egyik kedvenc filmem az a Gladiátor, és Kápua pedig arról nevezetes, hogy talán itt volt a világ első gladiátor iskolája, Spartacus neve sok mindenkinek ismerős lehet, illetve a Kápua és Nápoly között voltak a gladiátor felkelők keresztre feszítve, és Kápuában van egy kapu is, amit úgy hívnak, hogy Nápolyi kapu. Sok részét láthatták a gályarabok a városnak is, de van teljesen új építésű része is, és utána pedig már Nápoly jött, és kezdhettem azt a kutató munkát, hogy az 50 kilométeres partszakaszt le kellett szűkítenem arra a szakaszra, ahol a gályarabok élhettek, dolgozhattak, vagy egyáltalán lehettek, mert egy egyik e-mailben az volt írva, hogy nem tudják, hogy hol adták el a rabokat, nem tudják, hogy merre dolgozhattak, ez egy 50 kilométeres partszakasz, és bárhol lehet nekünk. Kopócs Jánossal ezt sikerült leszűkíteni.
De hogyan?
Kopócs János, illetve felvettem 2 múzeummal a kapcsolatot, és küldtek nekem régi festményeket a régi kikötőkről. A leírásokat is ugye tüzetesen át kellett olvasni, és kiderült, hogy a Villa Novo, tehát az új villa, ez egy elég híres épülete a nápolyi tengerpartnak, ezt most is mindenki megtalálhatja, hogyha megy. Tehát a Villa Novótól nem messze, és a Villa Novo környezetében, tehát egy ilyen 500 vagy 1 kilométeres körzeten belül lehettek a gályarabok. A múzeum által küldött anyagból kiderül, hogy ott volt a gályarab kikötő is, és a gályarabok a gályákon aludtak, amikor nem voltak úton. És amikor nem voltak úton, akkor kötelet vertek, vagy fontak, vagy pedig a hajóácsoknak segítettek. És a Villa Novo tövében volt a hajóácsoknak a műhelyei abban az időben, és így be lehetett határolni, hogy vajon merre mozoghattak. Megjelöltem 3 helyet, ahol aki akar megemlékezést tarthat, én is kötöttem ki szallagokat, Nápolyba is, illetve Pescarában is. Ugye Pescaráig mentek Triestből hajóval, és nekem nagyon fontos volt az, hogy Pescarában is találjak olyan helyeket, amit a gályarabok láthattak. Pescara az a Pescara folyó torkolatában épült város, elég nagy város szerintem, és először azt hittem, hogy a tengeren szálltak ki, de aztán kiderült, hogy nem, hanem a folyó torkolaton fölhajózva az akkori városban rakták ki őket, és ott is sikerült megtalálni azt a szakaszt. Régi térképeket ránézve a mostani térképekre, és nagy meglepetésemre Pescarában találtam egy gálya emlékművet kirakva. Először még azt hittem, hogy a lelkészek miatt vannak, de nem ugyanis egyszer, az 1500, pontán 100 éve, majdnem 100 éve mielőtt megérkeztek a lelkipásztorok, azelőtt volt egy nagy csata, és gályákkal akarták elfoglalni Pescarát, de ez nem sikerült, és emiatt van egy gálya emlékmű a tengerparti városban. Nekem nagyon nagy élmény volt azokon a helyeken járni, ahol a gályarabok járhattak, azt a levegőt szívni, és azon a tengerparton járni, hogy az Úristen akkor őket meg tudta óvni. Igaz, voltak, akiket magához visszahívott, de hogy én is átélhetem ezt, hogy egy stopposként kapok segítséget, és hogy telített asztalok vártak meg segítő emberek.
Az emlékműre visszaugorva viszont ez, amit mondasz, ez azt jelenti, hogy semmilyen ilyen épített emléket, vagy emléktáblát, vagy a botlató követ, vagy semmit nem találtál, ami ezekre a protestáns lelkészekre emlékeztetni az arra járó embereket?
Nem, de talán ennek az útnak ez is lesz a hozadéka. Beszéltem olyan lelkészekkel, akik voltak lenn Nápolyba, és mikor meg akarták tartani az emlékezést, akkor egyszerűen csak koszorút dobtak a tengerre valahol, az 50 kilométeres partszakaszon. Most én Nápolyba megjelöltem 3 helyet, akit érdekel, én elküldöm. Nekik majd a készülő honlapomon rajta lesz, hogy van 3 olyan hely, ahol biztos, hogy jártak. És oda lehet állni, és elmondani, itt lehet hálát adni azért a hősies helytállásért, amit véghez vittek, és hogy tanulhatunk ebből. Ugyanezt megcsináltam Peszkarában is, Triesben is, Kaprakottában is, jelöltem meg helyeket.
Sándor, mit tanulhatunk ebből, és te személyesen mit tanultál a Gályarabok példájából?
Gyerekkorom óta, mint mondtam, készültem arra, hogy jobban beleásom magam az életükbe. Számomra az fontos, hogy van olyan örömüzenet, és van olyan hit, amiért érdemes nehézségeket is, látszólag nehézségeket fölvállalni. Tehát érdemes az Istenben életveszélyesen hinni. Érdemes az evangéliumot vinni, mert akár 350 év múlva is van, aki elmegy Ortonába, és emlékezik arra a gyilkosra, aki az Isten szolgáinak segített. Nem azért, hogy a neve fennmaradjon, tehát gondolom Jácint sem gondolt arra, hogy majd az ő neve fenn fog maradni, de mégis az Úristen átvitte őket nagyon kemény helyzeteken, és nagyon sok mindent tanulhattak a gályarabok, hogy honnan, milyen negatív kilátású élethelyzetekben is volt hatalma az Istennek kihozni őket.
Hány kilométert stopoltál most ezen az úton?
Ha csak lefelé számoljuk, több mint 2000-et, ugye, mert voltak kiugrások, 2200-at mondjuk, és akkor még visszarepültem.
És a 2200 az a teljes út, vagy ebben benne van a vonat is?
Nem, ez a teljes hossza. Nekem ez egy szép búcsú út volt, egy olyan szakaszt stoppolhattam le, ami szerintem úgymond a koronája. A stoppos életemnek most tényleg eljön. 30 gigányi, majdnem 30 gigabájtnyi anyagot forgattam az úton. Rengeteg fotó, videónaplom van, és nem ez volt az első utam, és most már el kell kezdeni kidolgozni. És feldolgozni ezeket az utazásokat. Tudod nagyon jól, hogy most már a rádióhallgatók is megtudják, hogy van egy célom, hogy szeretnék minden kontinensre eljutni. Most már csak úgy tudok utazni, hogyha valameddig repülök, és ott egy kis szakaszt stoppolok, tehát egy nagyvárostól egy másik nagyvárosig, megtudjam, hogy milyenek ott az emberek, hogy ne csak turistaként találkozzak, de a stoppolás most nagyon le fog most már így csökkenni. Gondolom én.
Nehéz volt ezt a döntést meghoznod? Vagy természetesnek gondolod, amiatt, hogy egyszerűen a másik kontinensre most már így egyszerűbb eljutni?
Nem, egyszerűen ezt hoztál én az Úristen, hogy ebből így ennyi elég. Tehát, hogyha megyek, és elrepülök az egyik kontinensen, egy nagyobb városba, akkor nem úgy vagyok, mint Európában, hanem akkor szeretnék minél többet ugye tematika szerint látni, és ahhoz viszont, abban viszont nem fér bele, hogy több óra hosszát álljak az úton, pláne hogyha transzkontinentális járattal kell mennem, mert oda már csak úgy tudok menni, és nem biztos, hogy jó, ha lekésem. Úgyhogy maradnak azok, hogy napközben feltérképezem a látnivalókat, éjszaka pedig utazok busszal vagy vonattal egy másik helyre. Nagyon-nagyon bejött nekem ez a része most. Tehát ez most nagyon össze... Az Úristen olyan időtáblát adott nekem, olyan időbeosztást, hogy hihetetlen, ahogy így az éjszakai járatról leszállok, kigyalogolok valahová, és már jön a stopp, és akkor átmegyek egy másik városba, ott szétnézek. És akkor éjszaka már tudom, hogy hova megyek. Tehát érezni azt, amikor Krisztus megy előtted, és készíti az utat, és hogy nem félsz. Azért elhangzott egy kis olasz faluban, amikor meséltem a kutyás témámat, hogy hát az is egy nagy hitpróba volt, de sikerült, és mondtam, hogy kutyákkal hogy jártam, és mondta a bácsi a kis olasz faluban, hogy hát itt nem a kutyáktól kell félni, Kérdeztem tőle németül, hogy hát kitől. Szóval az emberektől. És akkor már elég sötét volt a faluba.
És ezen az úton egyébként volt félelem benned? Akár emberektől?
Volt. Egyszer azért megtorpantam, de aztán azt mondtam, hogy nekem arra van utam, és az én Istenemmel a kőfalon is átugrok, úgyhogy a négy kutya az nem számít. Igen, mikor Kaprakottából jöttünk le, mondtam, hogy ők elfordultak jobbra, én nekem meg nem Kapra, hanem Peszkopennatáróból jöttünk le, az egy ilyen zsák falunak is mondható, bár vezet ki belőle út, tehát, és hogy Kaprakotta felé, ugye 7 kilométer kellett volna gyalogolnom még a leágazástól, és ők elfordultak jobbra, én kiszálltam, és elindultam az úton Kaprakotta felé, és akkor jött egy kis aranyos fekete kutya. Megsimogattam, hogy jaj, de jó, és aztán jött egy négyszer akkora, ilyen kuvasszerű valami. Mondom, bakker, itt mi lesz? És akkor ugatott. Bal oldalra láttam egy fémkerítést, ott meg ugatott két kutya belül. Tehát az olyan, mintha Erdélybe mennénk, és akkor látjuk ezeket a hegyi istálókat, vagy esztenákat, és akkor jönnek le a nagy kutyák. Volt hirtelen négy kutya, és a szuka volt a legárdázabb, és először hátrált, de míg visszahátráltam a tábláig, én azt mondtam, imádkoztam, és mondtam Istennek, hogy Uram, én tudom, hogy nekem Kaprakotta felé van utam, úgy érzem, hogy te ebbe segítesz. Ha azt akarod, akkor csinálj utat. Engedj át a kutyákon. És röviden szólva összebarátkoztunk a kutyákkal, úgyhogy semmi húsdarab nem hiányzik belőlem. Egy kilométeren keresztül kísértek, és a sofőr, aki felvett engem, az négy kutya közül vett föl. Három nagy kutya, meg egy kis kutya közül. Úgyhogy igen, ebből is lehetett tanulni, hogy lehet bízni az Úristenbe, bár erre sokan azt mondják, hogy hát jó bolond volt, tehát vagy balga, hogy kutyák közé bementél, meg nem, meg lehet, hogy vissza kellett volna fordulni, meg nem. A mellékelt ábra szerint nem kellett volna visszafordulni, mert a kutyák átengedtek, sőt, egy kilométeren keresztül kísértek, mint valami őrség.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szűcsem Sándor vallástanárt, utazót hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Látni kell, de most nem látom még, mi nemrég hullott szét, egy régi kép és egy képkeret, ami nincs már, nem is lehet. Hol vagy, és melyik úton jársz, gondolsz-e rám, egy kicsit vársz, nem vagyok mindig olyan jó gyerek, te annak láttál jó neked. Ha újra dönthetnék, vajon újra így tennék? A múlté már, az emlékünk így messze száll. Múltunk foszlik szerte szét, ott őrzöm bent az énekét, hogy mi voltunk és a csillagos ég volt, és oly sok minden mi tudjuk szép volt. Ott maradt bent a szívünkben, az enyémben és a tiédben. Hányszor voltam lent, majd egy kicsit fent, de alig bent, kereskélve egy új utat, vajon hová visz és majd, hogy mit mutat? Tudnod kell, hogy ott vagy bennem, ha kék az ég vagy széllel szemben, állok csak úgy némán, előtte. Oh,
Így van ez csak a múlté már, az emlékünk így messze száll. Múltunk foszlik szerte szét, ott őrzöm bent az énekét.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.